Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Péter Falvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke. A beszélgetést felvételről hallják, elnök úr, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó
Köszönöm
napot.
Szépen a meghívást, jó napot kívánok!
Mi volt az a felismerés, kényszer vagy körülmény, ami miatt egy új általános adatvédelmi rendeletet kellett csinálnia az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak?
Hát az, hogy egyrészt a globalizálódó világrend, másrészt az online adatkezelések száma, internetes adatkezelések, tehát a technológia fejlődése, harmadsorban pedig az a tény, hogy és ennek kapcsán ez egyébként ez egy nagyon jó üzlet is, amit ki lehet aknázni, harmadik sorban pedig az, hogy az a korábbi megoldás, hogy adatvédelmi irányelv van, amihez minden országnak a jogalkotását és a jogvédelmi rendszerét ki kell alakítani, az nem hozta azt az eredményt, hogy teljesen azonos legyen az adatvédelem szintje, és itt a magyar példát is lehetne említeni, noha valóban Magyarországon a világon az egyik legszigorúbb adatvédelmi rezsim jött létre 92-ben, viszont sose volt politikai fogadókészség és akarat arra nézve korábban, hogy az adatvédelmi biztosból valódi bírságolási joggal is rendelkező hatóság jöjjön létre, ami pedig a 95-ös irányelv szerint része a független intézményrendszernek, és itt ebben a vonatkozásban csak az alkotmányos reform a 2010-e utáni parlamenti eredmény tudott változtatni a helyzeten, hiszen a korábbi jogszabály az minden egyes módosításánál megkövetelte a kétharmados többséget, és ebben nem volt politikai egyetértés.
Kikre vonatkozik az új általános adatvédelmi rendelet? Csak természetes személyek hozzáfűződő adataira?
Hát ha egy szóval szeretném említeni, akkor mindenkire, természetes személyekre, aki az Európai Unió területén tartózkodik, és az egész világra vonatkoztatható az a fajta adatkezelési feltételrendszer, amit a rendelet szabályoz, hiszen az Európai Unió területén lévő természetes személyekre vonatkozik, függetlenül attól, hogy a szolgáltatást honnan nyújtják, hol van a szerver, ezért nyilvánvaló, hogy mindenki, aki ilyen szolgáltatást kíván nyújtani, ami érinti európai polgárok adatkezelését, vagy áruk szolgáltatások nyújtását, és együtt jár természetesen adatkezeléssel, annak alkalmaznia kell a rendeletet, illetve ha az Egyesült Unió területéről, vagy bármelyik ország területéről, tehát az Unió területéről adatot küldenek, természetes személy adatát harmadik országba, akkor szintén valamilyen szinten a megfelelő biztonságot garantálni kell, és itt is a rendelet figyelembe vehető, hogy mi az, ami a harmadik országban a megfelelő garanciákat nyújtja, milyen mechanizmus.
De eléggé erősen kikényszeríthető a rendelet ahhoz, hogy ezt az unió területén kívül üzemelő szerver üzemeltetője is figyelembe vegye, és azt mondja, hogy na ez már elég ahhoz, hogy betartson ezt a rendeletet?
Hát elég elrettentő bírságokat fogalmaz meg a rendelet. Ez legsúlyosabb esetekben 20 millió euró, vagy az éves árbevétel, globális árbevétel 4%, attól függ, hogy melyik a magasabb összeg. Hát azért ez mondjuk átszámítva forintra egy 6 milliárd forintos bírság azért elég visszatartó lehet, vagy elég erős szankció lehet, és figyelembe véve természetesen nyilván ott van ennek jelentősége, amikor olyan együttműködő szervezetekről van szó, akik szolgáltatást úgy nyújtanak, amelyet egyébként Európa nem is nagyon tud nélkülözni, lásd Google, Facebook, stb. Nyilván ezek a cégek együttműködnek, nem adatvédelmi jellegű, de giga bírságot szabott ki most is az Unió a Google-ra. Tehát bizonyos esetekben ez talán elég lehet, az egy más kérdés, hogyha olyan jogsértésekről van szó, ahol nem igazán lehet kideríteni, hogy ki az, aki az adatokat kezeli, vagy mondjuk milyen incidenst okoz Európába, hogy nyilván a rendelet alkalmazása, meg a bírság visszatartó ereje, az adott esetben hát csak teoretikus kérdés.
Fog-e alkalmazkodni mondjuk az Egyesült Államok más felfogású adatvédelmi rendszere ehhez az általános európai adatvédelmi rezsimhez?
Nem nagyon tud más tenni, ugyanis itt, ami ezt az egész kérdést újra szabályozza, az az Európai Bíróságnak egy ítélete, az úgynevezett Schrems ítélet, ami egy Facebookos adatkezeléssel kapcsolatos. Itt a Maximilian Schrems, egy osztrák fiatal ember fordult a Google, a Facebook adatkezelése, a központja, európai központja szerinti adatvédelmi biztoshoz. Ugye a Snowden ítélet óta, vagy Snowden ügy óta tudjuk, hogy az Egyesült Államok nemzetbiztonsági szervei korlátlanul gyűjtenek adatokat az európai polgárokról, tulajdonképpen ellenőrizetlen módon számon kérni ezt a jelen, vagy akkori konstrukció szerint nem igazán lehetett, és ugye itt a jelen konstrukció is egy kérdőjel, és az ír adatvédelmi biztos azért nem vizsgálta ki ezt a panaszt, mert hogy a Facebook rendelkezett úgynevezett Safe Harbor biztonságos kikötő minősítéssel, ami azt jelentette, hogy az Európai Unió adatvédelmi hatóságai nem is járhattak el ilyen vizsgálatot keretében. Ezt a helyzetet találta jogellenesnek az Európai Bíróság, arra hivatkozva, hogy részben ez a Safe Harbor rendszer, ez kihúzza a talajt az Európai Adatvédelmi Hatóságok vizsgálata alól, másrészt pedig azt is megállapítja ez az ítélet, hogy az Egyesült Államokban nem biztosítja a személyes adatok védelmét a privacy, a Safe Harbor mechanizmus, ami tulajdonképpen indirekt módon azt is jelenti, hogy az Egyesült Államok nemzetbiztonsági célú adatgyűjtésével kapcsolatos problémák rendszer szintűek, vagyis nem csak a Safe Harbor mechanizmust érintették, formálisan csak erről szólt az ítélet, de a kérdések ugyanúgy megfogalmazhatók, az egyéb olyan mechanizmusokkal szemben, amelyek képesek garantálni a megfelelő védelmet. Ilyen két dolog még, az egyik ezek a bizonyos kötelező erejű vállalati szabályok, ahol a vállalat csoporton belül egy szabályrendszer alapján küldik ki az adatokat és biztosítják a védelmet, de hiába biztosítják vállalat csoporton belül, ha egyébként az amerikai központba az adatok elérhetők a nemzetbiztonsági szervek számára, illetőleg a harmadik megoldás az az Európai Bizottság által elfogadott, kiadott mintaszerződések. Ha rendszer szintű a probléma, akkor ennél a két utóbbi esetnél is van, lehetnek problémák, de erre nem szólt az ítélet. És emiatt alakult ez az új rendszer, az úgynevezett Privacy Shield, vagy adatvédelmi pajzs, megállapodás, ami azt jelenti, hogy az Egyesült Államok kötelezettséget vállalt arra, hogy beszünteti a korlátlan adatgyűjtéseket az európai polgárok adatai így valamilyen szinten ellenőrizhető módon és nem korlátlanul hozzáférhetőek az Egyesült Államok nemzetbiztonsági szervei számára, tehát azt vállalta, hogy beépít bizonyos filtereket, szűrőket, biztosítja ezen adatkezelések feletti független kontrollintézményét egy ombudsman kinevezésével, illetőleg hát a bírósági utat is megnyitja. És azt vállalta az Egyesült Államok, hogy közösen az Európai Bizottság képviselőivel, illetőleg az adatvédelmi hatóságok képviselőivel évente közös ellenőrzés keretében győződnek meg az adatvédelmi pajzs mechanizmus nyújtotta védelemről. Ez az első ellenőrzés lesz most szeptemberbe, októberbe. Én magam is jelöltem munkatársat ebbe a szakértői csoportba, tehát az ősszel lesz első ízben arra nézve információnk, hogy mennyire biztosított az Egyesült Államokba az európai polgárok személyes adatainak a védelme, hiszen nyilván át kell tekintenünk azt a fajta engedélyezési rendszert, ami a vállalati kötelező erejű szabályoknak a befogadását jelenti az adatvédelmi hatóságok által. Ez egy nagyon fontos információ lesz számunkra, és ebből még egy dolog következik, az egyértelmű, hogyha az Egyesült Államokkal szemben elvárásaink vannak, akkor ugyanazokat a feltételeket az európai tagországokba is biztosítani kell. Tehát a nemzetbiztonsági célú titkos információ szerzések, gyűjtések feletti független kontroll intézményét az Európai Unió tagországaiba is biztosítani kell, ugyanis ez nyilván, amit elvárunk a harmadik országtól, azokat a garanciákat az unió területén is nyújtani kell. Ez nem csak ebből a Schrems ítéletből következik, hanem más strasbourgi bírósági ítéletből is, hiszen a terrorizmus megnövekedése következtében olyan magánszféra korlátozó jogszabályok léptek hatályba, olyan új adatkezelések, Magyarországon is volt erre nézve törvénymódosítás, most utalhatnék egy konkrétumra, a biometrikus arcképelemző központra, amelynek a működését gyakorlatban is áttekintettük, egyébként alkotmányosan működik, és szeretnék utalni arra is, hogy ezért is kiemelkedően fontos az az audit szintű ellenőrző tevékenységünk, amelyet a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat titkos információ gyűjtéséről alkottunk. Ez egy főigazgatói kérés alapján stressz teszt jellegű 34 stressz teszt alkalmazására került sor, tehát teljes spektrumában áttekintettük a szakszolgálat titkos információ gyűjtését. Ennek természetesen ennek a vizsgálatnak, auditnak a jelentős része minősített adat, de nagyon fontos üzenetei vannak, amelyeket nyilvános dokumentumokba is megfogalmaztunk, ilyen az elmúlt évi beszámolónk is, amely arról szól, hogy a titkos információgyűjtés keretében a szolgálat alkotmányos keretek között működik, és rendelkezik azokkal a belső mechanizmusokkal is, kontrollmechanizmusokkal is, amelyek képesek biztosítani a belső kontroll keretében az alkotmányos működést. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne lenne szükség külső kontrollra is.
Az alkotmányos működés az egyben azt is jelenti, hogy a visszaélésszerű működtetés lehetősége az nulla?
Igen, vagy legalábbis nullához közelít, hiszen azért ilyen abszolút nulla az nyilván nehéz azt mondani, mind egyébként akkor nem is lenne semmiféle adatvédelmi incidens, ha ki tudnánk kiszöbölni az emberi tényezőt, és az emberi tényezőnél nem feltétlenül gondolok a szándékosságra. Ahol emberi tényező van, ott előfordulhat valamilyen tévedés, de ezek a stressz tesztek azt mutatták, hogy gyakorlatilag nulla a lehetősége, hiszen működik az a kontrollmechanizmus, ami ezt kizárja, és itt a mi vizsgálatunk, audit tevékenységünk az a teljes spektrumot áttekintette. A stressz teszt azt jelenti, hogy ugyanolyan szituációban, ugyanolyan dokumentumokkal vagy papírokkal dokumentálva kellett a titkos információ gyűjtést elvégezni, mint azt éles helyzetben, de az adatvédelmi hatóságra is vonatkoznak a törvényi rendelkezések, és olyan rendelkezés nincs, hogy audit jellegű vizsgálathoz kapcsolódóan konkrét ügyeket megismerjünk, a konkréttal azonosakat úgy, hogy az én munkatársaim voltak adott esetben a megfigyelt személyek, a harmadik személyek, mi készítettük össze azt a csomagot, ami felbontásra és vizsgálatra került, a mi telefonkészülékeink kerültek lehallgatásra, de ugyanazok a módszerek, vagy ugyanazokkal a módszerekkel ugyanúgy folyt az információgyűjtés, és ugyanazokat a dokumentumokat kaptuk meg, tehát így teljes átfogó képpel rendelkezünk. Ezt egyébként azért is tartottuk kiemelkedően fontos kérdésnek, mert a sajnálatos terrorcselekmények megnövekedése, ahogy az előbb említettem, egyrészről a válaszreakciók, amelyek erre születtek, korlátozzák a magánszférát, másrésztről pedig pont a SREMS-ítélet kapcsán azt is prezentálni kell, hogy hogy működik Európában a jogállamiság és az ellenőrző mechanizmus, ezért az elmúlt évi 2016-os budapesti európai adatvédelmi konferenciának ez volt az egyik fő kérdése, a nemzetbiztonsági célú adatkezelések feletti adatvédelmi kontroll.
Egy átlag ember a Google és a Facebook használatakor kapcsolódik be ebbe a kérdéskörbe. Ha mindenki betartja az új általános adatvédelmi rendeletet, Európa, meg az Egyesült Államok is, fogunk-e látni valamit a napi gyakorlatban?
Hát ugye azért itt csak megjegyezném, hogy az Egyesült Államok ilyen szempontból értelemszerűen a együttműködő félként említhető, de természetesen az Európai Unió és az Egyesült Államok kapcsolata nem fedi le azokat a személyes adattovábbításokat, amelyek a globális együttműködés gazdaság keretében történnek, tehát ez nem elégséges, ezért említettem a többi együttműködés vagy adattovábbítások vonatkozásában is azt az igényét a rendeletnek, hogy legyen megfelelő védelmi szint. Itt gondolhatnánk a mindazon országokra, amelyeknél nincs adatunk arra, vagy kérdőjeleink vannak, hogy hogyan védik meg a személyes adatokat, és itt utalhatnék Ázsiától elkezdve Dél-Amerikáig azon országokra, ahol nincs olyan adatvédelmi rezsim, mint az Európai Unióban.
De ezt ki lehet valamilyen módon próbálni? Hogy ott hogyan védik az adatokat? Kell valami kérelmet írni valakinek mondjuk egy elfelejtési jogról?
Hát nyilván igen. Amikor olyan ugye itt az adatvédelmi rendeletben hozza a felejtéshez való jogot, ami azt jelenti, hogy az adatkezelőknek minden észszerű intézkedést meg kell tenniük, és van egy értesítési kötelezettségük, tehát nem csak a saját adatbázisokból kell törölni, hanem ahova továbbították az adatokat. Na most nyilván ez kérdés, hogy hogy fog működni mondjuk olyan szerverek esetében, esetben, ami nem olyan országban van, ahol van adatvédelmi rezsim. Tehát ezért is említettem mindig, hogy természetesen lehetnek bizonyos garanciák, de ami az internetre felkerül, hogy ott valaki azt mondja teljes garanciával, hogy biztos, hogy eltüntethető, az nem lehetséges, és szerintem nem is lesz ilyen időszak, hogy az valahonnét ne kerüljön elő, valamilyen lementett formában ne kerüljön újra elő, és hát nyilván ez a különböző országok közötti, vagy földrészek közötti, akár új típusú hadviselés formája is a kiberháború, tehát nem véletlenül került fókuszba a kibervédelem, hiszen ma a világon szinte minden elektronikus formába működik. Ugye hát, ha csak arra gondolunk, hogy ugye most szó volt róla, hogy már pár éven belül megvalósulhat, hogy Amerikából fog a professzor műteni, akár Budapesten robot technológiával. Hát igen, de mi van, hogyha kikapcsolják az áramot, vagy valamilyen
vagy
olyan...
Vagy rossz adatot adnak meg, és egy vakbelesnek
tehát
a fülét.
Nyilvánvaló,
mikinek.
Hogy azt mondani, hogy soha teljes egészében kiküszöbölhető az incidens, vagy biztosítható az, hogy végérvényesen eltűnnek adatok, az nem fordulhat elő. Napról napra egyre kártékonyabb vírusok kerülnek elő, nyilván ezek is rombolni tudnak, tehát én azt egyáltalán nem gondolom, hogy a védelem az 100%-os szintbe elérhető. Nyilván a cél az az, hogy olyan rezsim legyen, adatvédelmi rezsim, ami képes meggátolni a személyes adatok sérülését, incidenseket, hiszen, ha már említettem az előbb, a prognosztizáció szerint 2020-ra az Európai Unió össz személyes adatainak az értéke évente 1 000 milliárd, 1 billió euró értékű üzleti reménnyel kecsegtet, vagy ez az üzleti értéke, amit nyilván célszerű kiaknázni, okos eszközök, okos városok, big data elemzések, de emellé viszont oda kell tenni egy nagyon erős és egységes, és itt a kulcs az egységes védelmen van, mert az Európai Unióban azért az egyes tagországok védelme között jelentős különbségek voltak. Most a rendelet azt biztosítja, hogy nincs nemzeti megoldás, amiben marad nemzeti megoldás, az részben azok a fajta adatkezelések, amelyek az állam hatalom gyakorlásával, közhatalom gyakorlásával fognak össze, hiszen ebben egy szuverenitás van, illetőleg a gazdaság is akkor működik, hogyha ezeket ki lehet aknázni. De a közhatalom gyakorlása, bűnüldözés, bár ugye ott is, tehát itt mindig most arról beszélünk, hogy az adatvédelmi rendelet alkalmazandó lesz jövő év május 25-től, de ne feledkezzünk el arról, hogy van egy bűnügyi irányelve is az uniónak, ez a bűnügyi irányelv, ez a bűncselekmények nyomozásával, felderítésével, bírósági szak, büntetés végrehajtási szak, tehát ezzel kapcsolatos adatkezelésekre vonatkozik, amihez ugye miután irányelv harmonizálni kell a nemzeti jogalkotásokat, ez is jövő év május 25-éig megteendő, és az Európai Bizottságnak eltökélt szándéka, hogy van egy úgynevezett e-privacy rendelet tervezett, tehát ez egy szektorális, a telekommunikációs adatkezeléseket szabályozza, illetőleg a visszaélésekre milyen válasz születik, tehát ezt a rendeletet is, ez még csak tervezett, de el akarja fogadtatni és hatályba akarja léptetni, ugyancsak jövő év május 25-ével a bizottság, tehát itt nem is csak a rendeletről beszélünk, hanem más joganyag. Is.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Péter Falvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, az Aréna vendége.